A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A 80. Zsoltár első versét énekeljük. Hallgasd meg, Izrael pásztora és Józsefnek vezérlő ura. És így énekeljük a 463. dicséretet. Az első vers így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. imádkozzunk. Hálás a szívünk, édesatyánk, hogy nem csak úgy szólíthatunk meg téged, mint Izrael pásztora, Józsefnek vezérlő ura, hanem úgy szólíthatunk meg, hogy mennyei atyánk, mert Jézus Krisztus által az vagy. Nem azért, mert mi tettünk atyánká téged, hanem mert te fogadtál fiakká kegyelemből Jézusért bennünket. Hadd köszönjük meg neked azt, hogy ebben az énekben azt is megvallottuk, ez a kettő ugyanaz, az, aki Józsefet vezette, Izraelt kihozta, aki Jézus Krisztust utánunk küldte, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett, az ugyanaz az Isten. Megvalljuk, hogy nincs más rajtad kívül, bár a mi balga szívünk állandóan isteneket akar gyártani magának, hogy azoknak szolgáljon, hogy attól várjon segítséget, de megvalljuk, hogy nincs segítség senki másban. És tudjuk, hogy nem is adatott az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Hálás a szívünk, hogy egybe gyűjtöttél bennünket, Urunk, újból találkozhatunk egymással is, és együtt figyelhetünk a te drága ígéd üzenetére. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket, emberi gyarló eszközön keresztül is, hadd jöjjön az üzenet, hogy amit kértünk az előbb, az valósággá legyen, amit énekeltünk az énekben, hogy járd át szívünk, szánk, gondolataink, életünk, cselekedeteink, egész valónkat, Urunk, hogy élet illatjai legyünk életre, hogy téged tudjunk kivinni innen a templomból is, hiszen tudjuk, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk, belőled tápláltatunk, ezért kérünk, hogy uralj bennünket teljesen. És mi hadd hódoljunk előtted, a mindenség ura, a seregek ura előtt, és hadd kérjük, vezess, szeress, drága Urunk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Mózes első könyve 35. fejezetének az első három verséből. Mózes első könyve 35. fejezetének az első három verse így hangzik. Mondta pedig az Isten Jákobnak, kelj fel, eredj fel Bételbe és telepedjél le ott, és csinálj ott oltárt amaz Istennek, ki megjelent neked, mikor a te bátyád Ézsau elől futottál. Akkor mondta Jákob az ő házanépének és mindazoknak, akik vele voltak, hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. És keljünk fel, és menjünk fel Bételbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, ki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, amelyen jártam. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ha a Biblia olvasó kalauz szerint olvassuk az igét, akkor ezekben a napokban Jákob történeteit olvassuk, és látjuk, hogy ez az ember milyen nehéz, szövevényes, tekervényes utat járt be, bár az is igaz, hogy erről ő maga tehetett. De ezeket a történéseket, amelyek Jákob életében történtek, nem lehet elválasztani azoktól a lelki mozgásoktól, amelyek áthatják ezeket az igéket. Tudjuk, hogy a mai igénk előzménye, ennek a három versnek az előzménye, amely úgy kezdődik, hogy és mondta Isten, azelőtt mit tett Jákob. Azt olvassuk, hogy Isten is elmondja neki, Ézsau elől futottál. Ézsau elől futottál. Ennek a futásnak az lett az oka, hogy emberi módon akarta megszerezni azt a lelki áldást, amely az Istentől van és az Istentől jön. És tudjuk ebből az igéből, hogy a cél nem szentesíti ám az eszközt, nem lehet testi módon megszerezni azt, amit csak lelki módon lehet megkapni. És amikor ez kiderül, akkor az anyja kifundál egy tervet, menjél és vegyél magadnak feleséget, menj az én bátyámnak, lábának házához, majd onnan vegyél hozzá magadnak feleséget, megmagyarázzák az öreg apának is, Izsáknak is, hogy ezt kell tenni, hát hozathattak is volna, úgy, mint Izsáknak, elmegy a szolga Eliézer, és hoz feleséget neki onnan, nem, neki menekülni kell, de nem tudnak odaállni az Úr elé, nem tudják azt mondani, hogy vétkeztünk, nem tudják azt mondani, hogy elszúrtuk, hogy mi vagyunk a hibásak, nem tudnak bocsánatot kérni, hanem jobb menekülni, jobb áthelyezni a székhelyet, jobb idegenbe menni. Sose felejtem el, egyszer valaki azt mondta nekem, hogy az ő férje akkor fog meggyógyulni, hogyha helyet változtatnak, hogyha elköltöznek egy másik városba. Mert azt mondta az orvos, hogy környezetváltozásra van szüksége. És én azt találtam neki mondani, nem esett neki túl jól, hogy neki nem új környezetre van szüksége, hanem új szívre van szüksége. Mert valljuk meg őszintén, testvérek, amikor Jákob elmegy Lábán házához, elmegy oda a nagy messzeségbe, az idegenbe, és küszködik, és harcol, és ügyeskedik, és rafinált módon igyekszik megszerezni mindent, ami megszerezhető, hát valljuk meg őszintén, hogy inkább új szívre lett volna szüksége, mint új helyre, új környezetre. Mint hogyha azt gondolta volna, hogy ha nem vagyunk otthon, ha nem szembesülünk a megsértett személyekkel, akár az apámmal, akár a testvéremmel, akkor minden rendben lesz, akkor minden oké. Nem ott kellett volna rendezni azt, amit rendezni kellett, ott kellett volna szembenézni. Mert testvérek, ez a tendencia ma is így van ám, és hát ebből még a gyülekezet sem kivétel, meg mi sem vagyunk kivételek, hiszen mi vagyunk a gyülekezet. Hogyha valaki vétkezik, egyszerűbb elmenni máshova, egyszerűbb áthelyezni a székhelyet, egyszerűbb elmenni egy másik gyülekezetbe, mint itt azt mondani, hogy testvér, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó. De egyszerűbb, testvérek, nem szembesülni a bűnnel. Azt a címet adtam ennek a szolgálatnak, hogy halogatott bűnbánat. Mert itt azt olvassuk az ígében, bár így nincs benne, de ezeket a fejezeteket áthatja ez, hogy ez a Jákob halogatja a bűnbánatot. Halogatja azt, hogy leboruljon oda az Úr elé. És azt mondja, hogy Uram, úgy mint Dávid, tiszta szívet teremts bennem. Ne vedd el tőlem a te lelkedet, add vissza a szabadítás örömét. Vagy szabadíts, Uram, vagy úgy, ahogy felsóhajt valaki a bizígében, szabadításodra várok, Uram. Ehelyett egy bonyolult, szövevényes, nagy tekervényes úton igyekszik eljutni a célhoz, sok-sok akadályon keresztül, valahogy úgy, mint van egy ilyen rejtvény, hogy az egér hogy jut el a sajtig, és van egy nagy tekervényes labirintus, és tudjátok, hogy csak egy út vezet a sajtig, de mindig visszafordulunk, amikor a kis vonalakat mi is húztuk valamikor gyerekkorunkban, vissza kell fordulni, akadályba ütközünk. Nem egyenes út, nem világos út, mert az egyenes és a világos út az nem azt jelenti, testvérek, hogy az teljesen sima, hogy azon nincs ilyen varga betű, hanem az azt jelenti, hogy az Úrtól elkért, és az Úr által megmutatott út. Arra mondjuk, hogy egyenes. Nem az, amelyik matematikailag egyenes, hanem, vagy mértanilag egyenes, hanem az, amelyik az Úrnak az útja. Az Úrnak az útja, és ez nem az Úrnak az útja. Aztán tudjuk, hogy Lábántól hogy jön el Jákob. Az előző fejezetekben igaz, hogy búcsúzás nélkül, ebből is egy nagy perpatvar származik, egy hatalmas sértődés lesz aztán belőle. Alig tudják ott elrendezni a dolgokat, viszi a feleségeit, viszi az unokáit, és megy Ézsauhoz. Amikor találkozik Ézsauval, testvérek, hát akkor is azt olvassuk, hogy viszi az ajándékot Ézsaúnak. Megint nincs szó bűnbánatról. Megint nincs szó bocsánatról. Csak arról, hogy ki kell engesztelni ajándékkal. Ki kell engesztelni Ézsaut jószággal, gazdagsággal, pénzzel, vagyonnal, elrendezni azt, amit csak lelkiképpen lehetett volna elrendezni. Csak egy dolgot nem olvasunk, hogy azt mondaná Jákob, testvérem, én nagyot hibáztam, és az Úristen keze elért engem, és most én bocsánatot kérek tőled. Nem ő viszi az ajándékot, majd ha Ézsau meglátja a jószágokat, a gazdagságot, majd akkor meg fog enyhülni. És amikor Ézsauval így idézőjelbe kibékül, akkor utána letelepszik Szukkótban. Tehát nem oda megy, ahova Isten mondja neki, hanem most mondjuk így, hogy félúton megáll. Valameddig eljut. Aztán Szukkótban letelepszik, és a 33. fejezet 17. versében azt olvassuk, hogy épített magának házat. Tehát nem azt olvassuk, hogy ott felvonta a sátorát, hogy majd holnap úgy is megy tovább. Épített magának házat, barmainak pedig istállót. Tehát ott ő le akar terepedni, neki ennyi elég. Ott akar lenni, ahol ő akar. Igen, testvérek, és ott Szukkótban tudjuk, hogy mi történik, a sikemi vérfürdő. A 34. fejezetben ez van leírva, hogy Dinát, a lányát megerőszakolják, és két testvér különösen felháborodik, ott az ottani idegen népeket lemészárolják, a férfiakat, és még egy igét hadd idézzek a 35. fejezet előtt, és azt mondta Jákob Simeonnak és Lévinek, megháborítottatok engem, és utálatossá tettetek a föld lakosai előtt, a kananeusok és a perizeusok előtt. Én pedig kevesed magammal vagyok, és ha összegyűlnek ellenem, levágnak, és eltörölnek engem, mind háza népével egybe, házam népével együtt. Testvérek, megint mit láttuk? Mit látunk? Az, hogy Jákob félti magát. Magát félti. Történik egy rettenetes gyilkosság, aminek nem lett volna szabad megtörténni. Történik egy rettenetes, negatív bizonyságtétel. És akkor Jákob még mindig itt van, még mindig halogatja a bűnbánatot. Még mindig halogatja. Még mindig nem tud mondani semmit, hanem azt mondja, hogy majd le fognak engem vágni. Meg utálatossá tettetek a környező népek előtt. Nem tudom, hogy Jákob nem arra gondolta, hogy nem fognak velem üzletet kötni. Bizalmatlanokká lettek velem szemben. Nem tudom, hogy Jákob nem erre gondolta, mert én úgy látom az igében, testvérek, hogy biztos nem arra gondolt, hogy innentől kezdve nem fogják látni az én Istenemet, hogy ki az én Istenem, hanem az, hogy nem fognak velem majd üzletet kötni. Na így lássuk meg, hogy robban be a 35. fejezetben, a mai igénkben ez az első vers, mondta pedig Isten Jákobnak. Hát ide, ilyen körülmények közé robban be, mikor az az ember kétségbe van esve, mikor az az ember félti a kis életét, meg a családjának az életét, meg félti az anyagi javait, akkor Isten megszólal. És mondta az Isten Jákobnak, kelj fel. Kelj fel. Miért kell felkelned? Azért, mert elhasaltál. Azért, mert elestél. Azért, mert elbuktál. De Isten azt mondja neki, hogy kelj fel, eredj fel Bételbe, és telepedjél le ott, és csinálj oltárt annak az Istennek, aki megjelent neked, mikor a te bátyád Ézsau elől futottál. Ebben az igében én azt látom, testvérek, hogy Isten megüzeni Jákobnak az ő bocsánatát. És azért jó, mert ma úrvacsorás Isten tiszteleten vagyunk együtt, és minden úrvacsora azt jelenti, ami számunkra, hogy Isten megüzeni az ő bocsánatát. És mondta az Isten Jákobnak, mert ebben a történetben azt látjuk, testvérek, hogy Isten újra és újra megszólal. Isten újra és újra tovább akarja vezetni ezt az embert. Nem hagyja abba, ami ki nem formálódik benne, ennek az embernek az új embere. Nem hagyja abba az ő munkáját, elvégzi a maga munkáját, dolgozza ezt az anyagot, úgy, ahogy valóban a fazekas. Amikor elkezdi dolgozni az anyagot, addig, míg ki nem formálódik az a kancsó, vagy az a tál, és amíg nem lesz rajta fül, vagy én még nem tudom mi, és díszítés, és festék, és kiégeti, az Isten így veszi a kézbe ezt a nyomorult embert. De testvérek, hát ebből az ígéből nyilván az az üzenet, hogy lássuk meg, hogy mivel ugyanilyen a mi életünk is, ezért az Isten bennünket is így vesz a kezébe. És bennünket is így formál, és így visz tovább. És így mondja neked, hogy kelj fel! És így mondja neked, hogy menj arra a helyre, telepedjél le ott, amit mondtam neked. Te, aki megállsz félúton, te, aki olyan nehezen akarsz indulni, te, aki halogatod a bűnbánatot, tudd meg, hogy az Isten nem mond le rólad. Az Isten nem mond le Jákobról. Hányszor ott hagyhatta volna Isten, hogy ó, nem törődök én ezzel az emberrel. Nem, mert az Isten hű. Tudjátok, Pál is, amikor azt mondja a korintusi levélben, hogy hűséges az Isten. Az Isten önmagához hű. Isten nem Jákobhoz hű. Nehogy azt gondoljuk, hogy az Isten az emberhez hű, Isten önmagához hű, Isten az ő ígéretéhez hű, azért, mert megmondta és megígérte, és ő megcselekszi azt, amit megígért. És megfogja ezt az embert. Úgy, ahogy a páli igében olvassuk, hogy nehéz az ösztöke ellen rugódozni. Igen, Isten veszi az ösztökét, veszi az ő módszereit, és elkezdi tovább vinni ezt az embert. Milyen nagy csoda, ha valaki az Isten kezében van, testvérek. Milyen nagy öröm, ha valaki az Isten kezében van, 100 bukás, elesés, hitványság, huncutság után az Isten kezében. A kegyelmes, türelmes, hűséges Isten kezében. Mert ilyen a mi életünk is, mint Jákobé, hogy jártuk, meg járjuk még hívőként is sokszor ezeket a nagy szövevényes utakat, a magunk járta utakat, és ó, hányszor elesünk és elbukunk. Az elmúlt vasárnap Neszmélyen, amikor hajnalban felkeltem, elég sokszor felkelek mostanában, nagyon korán és hajnalban, és eszembe jutott az Isten, elém hozott egy ilyen cselekedetemet, és úgy oda kellett az Úrhoz fordulnom, és azt mondani, hogy Uram, de jó, hogy könyörülő Isten vagy. És eszembe jutott egy 20 évvel ezelőtti cselekedetet, történést, amit azóta is szégyellek. Akkor hajnalban felkelek, és elém jön, de a következő gondolatom az volt, de jó, Uram, hogy te. Mert ha én azt mondom, akkor kétségbe esem, hogy én egy hitvány, lelkipásztor vagyok. És a következő gondolatom az volt, miután ezt elmondtam, hogy Uram, én egy hitvány ember vagyok, a következő az volt, de te meg egy nagyon kegyelmes Isten vagy. De boldog Jákob, hogy így tud belekapaszkodni az ő lelki harcaiban, a kegyelmes Istenbe, és azt mondani, hogy de jó, hogy te viszont változhatatlan vagy. Erős Isten, uraknak ura, királyoknak királya. Testvérek, azt mondja Isten Jákobnak, kelj fel, telepedjél le Bételben, csinálj ott oltárt, amaz Istennek, aki megjelent neked. Akkor mondd a Jákob az ő házanépének és mindazoknak, akik vele voltak. Hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. Na, én itt látom először Jákob életében azt a lelki megmozdulást, amely már nagyon fontos és nagyon jó. Tudnélik, amit Istentől hall, azt képviseli a ház népe előtt is. Mert az ige üzenete, testvérek, az, hogy ha én Isten szavát komolyan veszem, az nem csak rám, hanem az enyémre is vonatkozik. És Jákobit elkezdi képviselni az Istent. És figyeljétek meg, hogy. Mit mondott neki Isten? Kelj fel, menj Bételbe, telepedjél le, csinálj oltárt. Mit mond Jákob az ő háza népének? Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, tisztítsátok meg magatokat, változtassátok meg öltözeteiteket, és menjünk fel Bételbe, hogy csináljak ott oltárt. Ugye Isten azt mondta neki, hogy kelj fel, menj Bételbe. Jákob mit mond a ház népnek? Tisztítsátok meg magatokat, hányjátok el a bálványaitokat, öltözzetek át, és azután felmehetünk Bételbe. Ezt Isten nem mondta neki, testvérek, de következik abból, amit Isten mondott neki, hogy kelj fel és csinálj oltárt. Isten együtt mondott. De amit Jákob mond az ő háznépének, az egyenesen következik abból, amit az Isten mond. Tudnélik, hogy hányjátok el a bálványaitokat. Azt mondja, tisztítsátok meg magatokat, és öltözzetek át. És csak ezután mondja, hogy na menjünk utána, meg csináljunk oltárt. Mert az Isten azt mondta, hogy csináljak oltárt, aki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján. Testvérek, az ige lelki üzenete, ami számunkra az, hogy amit te hallasz, az Isten szájából, az tudod-e képviselni a tieid között? Mert ez egy nagyon döntő dolog. Amit te hallasz, tudod-e képviselni a tieid között? Jákob elmondja a háza népének, és mindazoknak, akik vele voltak. Hát lehettek ott cselédek, egy tágabb társaság, nem tudom, hogy kik voltak ott még, de mindazoknak, akik vele voltak. Nekem olyan nagy örömöm volt az előző szolgálati helyemben, lehet, hogy így is itt van, itt is így van, de ezt nem tudom, mert ugye a terület nagysága miatt itt nem kapok visszajelzést, de én úgy örültem, mikor a hétfő reggel a gyülekezetünkből bementek a munkahelyre, a gyárba, és elmondták, hogy mi volt a vasárnapi ige. A szomszédok erről beszéltek hétfő reggel. Erről beszéltek, hogy mit hallottunk. Elmondta a szomszédjának. Ha a szomszédja más vallású volt, mert ott volt sok baptista a faluban, akkor elmondta, hogy ő is mit hallott. És még hétfőn örvendeztek a vasárnapi igének. Ki mit hallott? Ki milyen új tanítást vett? Mit értettünk meg az igéből? Hadd kérdezzem meg, hogy amit hallasz, azt képviseled a tiéd között? Vagy olyan egoista hited van? Vagy csak amit te hallasz, azt elraktározod, annak örülsz? De vajon tudod-e képviselni? Ezt mondta az Úr. Milyen nagyszerű lenne, ha a gyermekek előtt, unokák előtt, a szomszédunk előtt tudnánk képviselni ezt. Ezt hallottam, ezt mondta nekem az Isten, ezt értettem meg, mert Jákob miért mondja ezt? Azért, mert azonosulni tudott vele, testvérek. Nem mondja a háznépének, hogy azért teszem ezt, mert ezt mondta az Úr. Ezt nem mondja Jákob, hanem figyeljünk, keljünk fel, menjünk fel Bételbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, aki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján. Nem mondja Jákob, hogy hát ezt mondja az Úr, én nem nagyon mennék, de hát ez a parancs. Hanem értjük, hogy azonosulni tud azzal, amit az Isten mondott. És már a ház népének úgy közvetíti, hogy ez lesz. Tehát Jákob itt már, testvérek, ebben a mai igében azt látjuk, hogy itt már nagyon komolyan veszi az Isten szavát. Még Luzban nem vette komolyan az Isten szavát. Ott, ahol a létra van, a mennyei grádics, ott még nem veszi komolyan, tudnilik, ott Isten megmondja, hogy veled leszek. megáldalak téged, megsokasítlak, veled leszek. És Jákob, amikor Istennel beszél, azt mondja, ha velem lesz az Úr. Ugye? Tehát kételkedik benne. Isten kijelenti, hogy veled leszek. Ott még kételkedik benne. Ha velem lesz az Úr, és akkor elkezd fogadkozni, hogy majd ezt adom neki, majd azt adom neki, majd így lesz, majd úgy lesz, majd minden rózsaszín lesz, de ha velem lesz, de ha ad nekem. Ott még kételkedik, itt már kezd ráállni, hogy amit Isten mond, az biztos, azt elfogadom, azzal azonosulok. Mint amikor az új szövetségben olyan szép az, amikor Pál azt mondja több helyen a gyülekezeteknek, hogy az én evangéliumom. És amikor először olvastam, emlékszem, hogy úgy megütköztem rajta, hogy hát Pálnak van egy külön bejáratú evangéliuma? Nem, nincsen, mert csak egy evangélium van, és nincs más. De Pál azért mondja, hogy az enyém, mert annyira azonosul vele. Annyira az övé is. Hogy nem azt mondja, hogy ez a Krisztus evangéliuma, hanem azt mondja, hogy az én evangéliumom, mert én ezzel azonosulok. Mert ezt megértettem, mert ebből élek, mert ez táplál engem is. Hát nem csodálatos dolog, testvérek. Azt mondja Jákob az ő házanépének, hányjátok el az idegen isteneket. Mennek hazafelé, gondoljuk el, testvérek, mennek hazafelé, és ott vannak az idegen istenek. Rákhel is tudjuk, hogy otthonról vitte az idegen istent, a házi bálványt. Még ott rejtegette is, ugye? Ott a nyeregben valahol, a nyereg alatt. A viszi magával a bálványt. Hát testvérek, itt az Úr asztalánál. Olyan jó lenne azt mondani ma délelőtt, Uram, elhányom a bálványaimat. Nehogy úgy legyen, hogy itt szépen ülünk az Úr előtt, és visszük magunkkal a bálványainkat. Visszük magunkkal a sértődöttségünket. Visszük magunkkal a paráznaságot. Visszük magunkkal a meg nem bocsátást. Visszük magunkkal az előítéleteinket. Mi van a nyereg alatt? Mit akarsz vinni tovább? De az Isten azt mondja ebben a mai ígében, hogy hányd el. Hányjátok el az idegen isteneket, amelyek kötöznek, amelyek rabságban tartanak, ami miatt nem tudsz örülni, ami miatt a szíved nem szabad, mint a madár, ami miatt nem tudsz újongani, testvér. Olyan egyszerű a megoldás. Hányjátok el, mert el lehet hányni ezeket az idegen isteneket, el lehet dobni. Ki lehet dobni az idegen isteneket, és tisztítsátok meg magatokat. Tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. Mit jelent ez, hogy változtassátok el öltözeteiteket? Hívjuk segítségül az új szövetséget, és megértjük. Ha az Efézus 4:21-től olvasuk az ígét, akkor meg fogjuk érteni, azok számára mondom, akik esetleg fel is írják ezeket, vagy hogyha a Kolossé 3-at elolvassuk, akkor meglátjuk, hogy a Biblia mit ért az öltözet megváltozásán. Semmiképpen nem azt érti a Biblia, hogy na most az itteni divat szerint öltözködjetek, az itteni szokás szerint öltözködjetek. Figyeljétek meg, mit mond a Szentírás az átöltözésről. Ez tulajdonképpen a megtérés. Ez a megtérés. A Efézus 4-ben, a 21. verstől, ha ugyan őt megértettétek, tunili Krisztust, és ő benne megtanítattatok, úgy, amint az igazság a Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a családság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett valóságos igazságban és szentségben. És amikor a reformátorok a megtérésről beszéltek 500 évvel ezelőtt, akkor azt mondták, hogy ez a megtérés igéje. Azt mondták, hogy ez a bűnbánat. Ez a megtérés, hogy vetkezzétek le öltözzétek fel. Mit mond Jákob? Az ő szavaival, mert ő még nem ismerte Pál apostolt, ő még nem olvashatta az efézusi levelet, és ugyanezt mondta, öltözzetek át. Öltözzetek át. Amikor a bálványt eldobod, utána tisztítsd meg magad, mint amikor leveszi magáról valaki a koszos ruhát, akik mondjuk földön dolgoznak, vagy mondjuk permeteznek, vagy olyan munkát végeznek, amely kosszal, piszokkal jár, akkor ők tudják, hogy nem csak a rossz ruhát kell, a munkás ruhát vetjük le, hanem utána meg is fürdünk. És majd utána vesszük fel az újat. Mit ajánl Jákob? Hányjátok el? Vessétek le. Vessétek le. Aztán tisztítsátok meg magatokat. Mi ez a megtisztulás? Az, amit Dávid mond a Zsoltárban, hogy tisztíts meg engem, Uram. Mossál meg, és fehérebb leszek a hónál. És aztán öltözzétek fel. Öltözzétek fel amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett valóságos igazságban, szentségben. Tovább megy az ige, azért levetvén a hazugságot. Ugye, nem csak azt mondja, hogy vesd le az embert, hanem konkrétan megnevezi, vesd le a hazugságot. Vesd le. Azt mondja, és öltözzétek fel az igazságot. Szóljon mindenki igazságot az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki lop, többé ne lopjon, hanem dolgozzon, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a szátokat el ne hagyja, csak amely hasznos és szükséges az építésre. A Kolossé 3-ban ugyanezt, testvérek, öltözzétek föl, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet. De hogy lehet felöltözni a könyörületes szívet? Úgy, hogy a könyörterent eldobom, a könyörterent leteszem, mert sokszor megdöbbenünk, hogy óvodás gyereknek, kisiskolás gyereknek már könyörtelen a szíve. Nézzétek meg! Könyörtelen a szíve, és a mi szívünk is ilyen, azt mondja, vetkezzétek le, és öltözzétek fel a jóságot. Miért? Azért kell felöltözni a jóságot, mert le kell vetni előtte a gonoszságot, gonosz indulatokat. Alázatosságot. Miért? Mert le kell vetni a gőgöt, a gőgösséget, a dőfösséget. Bármilyen gőgöt, bármilyen dőfösséget. Alázatot. Sokszor szoktam mondani, az ígével szembeni alázatot is meg kell tanulnunk felöltözni. Többször előfordult az utóbbi időben, hogy beszélek emberekkel, olvassuk a Bibliát, azt mondja nekem, de én ezt nem így gondolom. Hát Isten meg így gondolja. Na most mi a döntő? Az, ahogy én gondolom, vagy hogy Isten gondolja? Hát ez az ige előtti alázat. Mélyen meghajlok színed előtt. Töltsd ki kegyelmedet, öntsd ki erőd. Nem olvasom tovább, olvassátok el otthon, testvérek. Én csak azt kérem, hogy itt az úrasztala mellett, előtt, ne hozd a bálványodat a nyereg alatt. Ne hozd a bálványodat elrejtve, ott, ahol senki nem látja. Lehet, hogy senki nem tud róla. Lehet, hogy csak a legjobb barátod tud róla. Csak a legközelebbi hozzátartozott tud róla. De Isten azt mondja, hányjátok el az idegen isteneket. Testvérek, hadd mondjam a következő tanítását az igének. Azt mondja Jákob, ugye ebben a néhány sorban, versben, hogy építsek ott oltárt annak az Istennek, aki meghallgatott engem és velem volt. Mit mond Jákob? Az, hogy őt Isten meghallgatta, és így néz hátra, tudnélik. Így néz a maga mögött hagyott időre és útra, hogy az Isten meghallgatott engem, és velem volt. Ezért, testvérek, a Bibliának a nagy üzenetét vegyük komolyan, hogy a meghallgatás és az Isten jelenléte az nem az én lelki állapotomtól függ. Ott, amikor Jákob ügyeskedik, mahinál, csíkos bárány, pettyes bárány, hogy fogok meggazdagodni, hogy jön el Lábántól. És azt mondja az Isten, meghallgatott engem. Ott, amikor az Istennel üzletel, lúzban, ugye? Az Istennel üzletel. Uram, ha amit adsz nekem, a tizedét neked adom. Jó üzlet, nem? Azt mondanám itt valakinek, hogy ha 600.000 forintot, tizet adok neki. Nem tudom, hány jelentkező lenne, de jó lenne, ha minél több, nem? Így üzletel az Istennel. Uram, azt nekem 100.000 forintot, tizet neked adok majd belőle. Hú, de nagy lelkű ez az ember, mert ő tizedet akar fizetni. Jaj, de nagy lelkű Jákob, az Istennel üzleti partnerem az Isten. És mit mond itt Jákob? Az Isten meghallgatott engem. Ilyen nyomorult állapotban, ilyen tökéletlen szívvel, gondolattal, élettel az Isten meghallgatott engem is, és velem volt. Ez most már látja. Olyan jó testvérek látni az igében, hogy bizony milyen nagyszerű, hogy Isten hűsége nem az én hűtlenségemtől függ, és Isten jelenléte nem az én tőle való távolságomtól függ, hanem akit ő áld, azt megáldja, és azt viszi tovább a boldog cél felé. Isten nem olyan, mint mi, akik azt mondjuk a gyereknek, majd ha jó leszel, ugye, ha jól viselkedsz, kapsz egy csokit, majd ha jó lesz a bizonyítvány, kapsz egy biciklit, vagy kapsz, ha leérettségizel, majd kapsz valamit. Az Isten nem köti hozzánk. Ő önmagához köti, az ő hűségéhez. És még egy dolog van itt, amit feltétlenül szólnom kell, hogy Jákob, amikor ezt mondja, hogy Isten velem volt, ez az ember elkezd innentől kezdve hálát adni az Istennek. Nem magának tulajdonítja. Nem azt mondja, hogy azért van gazdagságom, mert szerencsés voltam. Mert jókor voltam jó helyen. Azért vagyok ilyen gazdag, mert ügyeskedtem, hanem azt mondja, az Isten velem volt. Mert minden, amit elértünk, az nem a mi érdemünk, hanem az Istennek az áldása. És végül építs oltárt annak az Istennek, amaz Istennek, aki megjelen neked Bételben. Testvérek, megint egy nagy tanítás ebből az igéből az, hogy miért mondja Isten, hogy építs oltárt, de annak az Isten, amaz Istennek, aki megjelen neked Bételben. Ott lúz Bétel, ugye, ahol a mennyei grádicsok voltak, angyalok járnak le és fel, összekötetésben van az ég a földdel. Ez azért érdekes, mert Jákob utána is épített oltárt, Szukkótban is épített oltárt, ráírta, hogy Izrael istene. És az Isten azt mondja, hogy építs oltárt amaz Istennek, aki megjelen neked Bételben. Tehát mintha a szukkóti oltárt Isten úgy figyelmen kívül hagyná. És nem mondja azt, hogy olyat, amilyet Szukkótban is csináltál, olyat, amilyet Bételben is csináltál, hanem az Isten azt mondja, hogy nem csak azt az oltárt, amit Bételben építettél. Mert testvérek, mire emlékezteti Isten ezzel Jákobot? Arra, hogy Bételben olyan úgy épített oltárt, hogy semmilyen nem volt. Szukkótban már úgy épített oltárt, hogy meg van gazdagodva, meg van tollasodva. Bételben semmilyen nincs Jákobnak. Mit mond az Isten igéje, hogy mit tesz a feje alá? Az otthonról hozott kis párnát? Nem, hanem egy követ tesz a feje alá, mert még egy kis párna sincs otthonról. Értjük? Csak egy kő a feje alá, és ott van abban a kis ruhában, amiben otthonról elmenekül. Mert az Isten erre akarja figyelmeztetni Jákobot. Emlékezz csak, Jákob, semmid nem volt, amikor Bételben ezt az oltárt megépítetted. Olyan lelkülettel, amilyennel. De semmid nem volt. És azt mondja, na ott építs oltárt. Azért, testvérek, mert Isten emlékeztetni akarja Jákobot arra, hogy az ember semmit nem tud adni az Istennek, hanem az Isten akar neki adni valamit. emlékezteti arra, hogy nem te tudsz oltárt építeni, nem te tudsz áldozatot hozni Istenért, hanem Isten hoz áldozatot. Érted? Amikor semmid nincs. Mert a kegyelem urához így jöhet az ember, testvérek. Hogy énekeljük a 458. énekben? Jövök, ugye, semmit nem hozva, mesztelen, hogy felruház, árván, bízva, hogy megszánsz. Szóval nem úgy van, hogy jövök mindennel, aztán az Isten majd rám néz, és majd megáld engem, hanem jövök így, semmit nem hozva. Nem tudok én semmit tenni. Az üdvösségemért, az örök életért, a bocsánatért. De ha már így jövök, na abban már benne van a bűnbánat. Mert ha valaki úgy jön, hogy mesztelenül, hogy mesztelen vagyok, Uram. Ugye, ez lelki értelemben vegyük most. Mert előtte leplezetlenek és mezítelenek mindenek. Uram, te mindent átlátsz. Nem lehet itt beöltöznöm az én önigazságom szép, divatos ruháiba, vagy te szemeid előtt én mesztelen vagyok. Na ez a bűnbánat. És Isten ide akarja vinni Jákobot. Ide akarja vinni Jákobot. Emlékezz csak, hogy egy kő volt a fejed alatt a párna. Nem lehetett valami kényelmes. Emlékezz csak arra, hogy ki vagy és mi vagy. Hogy törj össze. Hogy törj össze, és én legyek a te Istened egyedül. Igen, testvérek, és onnantól kezdve már tudjuk, hogy nem mi csinálunk oltárt Istennek, hanem ez a terített úrasztala arról beszél, hogy az Isten csinált oltárt nekünk. Mégpedig olyan oltárt, amire az van írva, hogy Golgota, amire azt írták, hogy Jézus Nazarenus Rex Judeorum, názareti Jézus a zsidók királya. Neked már nem kell oltárt építeni. Az Isten megépítette az oltárt. Neked oda kell borulni ma, és hálás szívvel azt mondani, itt van szívem, neked adom, Uram, neked ki alkotád. Ezt cselekedje az Isten szent lelke velünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy könyörülő vagy, irgalmas, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. És ennek fényében hogy lássuk meg a mi hitványságunkat, elszúrt életünket, bűneinket, amelyek úgy ránk-ránk nehezednek. Régi emlékek súlya alatt is nyögni tudnánk, Urunk, ha nem néznénk Jézusra, a hitnek szerzőjére és bevégzőjére. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor kérleltél, hogy hányjuk el az idegen isteneket, hogy ne fussunk se előled, se ember elől, hogy rendezzük azt, amit rendezni kell, hogy ne csak a találkozás könnyei folyjanak, mint Jákob és Ézsau között, hanem a bűnbánat könnyei folyjanak, úgy, mint a korintusiaknak, meg sokaknak, akikről azt mondja az írás, hogy megtérésre szomorodtak, meg bűnbánatra. Segíts öltözködni, Urunk! Olyan jó lenne, hogyha ez a templom most átváltozna egy öltözővé, ahol le lehetne vetni a rossz ruhát, és felvenni a szépet, az újat, a tisztát, a fehéret, amelyek a szentek igazságos cselekedetei. Köszönjük, hogy ez azért lehetséges, mert a te szent véred bűnt befedez, tisztára mossa ruhánk. Engedd, hogy bizalmunkat ebbe vessük, és reményünk csak te legyél, ahogy az énekíró kérte és írta. Áldj meg minket ilyen lelkülettel, hittel és bocsánattal, Urunk. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, az úrasztalát megterítettük. Hát jöjjetek, fáradt lelkek, orvosságot kik vártok, Jézus lelke, szent kegyelme, kiárad ma reátok, mondja a hívogató ének, és így hívogatunk az úrasztalához. Erre készülve énekeljük a 227. dicséret első három versét, a 227. dicséret első három versét, ami szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen.